Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 105. Zsoltár első versét énekeljük. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. A 392. dicséret első 2 versét énekeljük. A 392. dicséret így kezdődik, az egyháznak a Jézus. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak, és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, köszönjük, hogy minden szavad úgy van, és igaz, és ámen, amit az igében kijelentettél a mi számunkra. És mindaz, amit itt a Zsoltáros mond nekünk, az is úgy van, hogy te vagy a mi oltalmunk, te vagy mindig biztos segítség a nyomorúság idején. Ezért hova is mennénk máshova, mint sem te hozzád. Te tudsz nekünk adni, Urunk, vigasztalást, erőt, bátorítást. Te oltalmazol meg, amikor jönnek a viharok, a hullámok, és köszönjük, hogy ezek téged le nem győzhetnek. Te, Urunk, mi is, ha rád tekintünk, bátran szembeszállhatunk ezekkel. Nem kell megrémülnünk úgy, mint ahogy a tanítványok tették, hogy kétségbe estek, mert azt gondolták, elvesznek, pedig csak oda kellett volna menni hozzád, hamarabb, mint ahogy tették. Oda menni, hívni, rád tekinteni, és várni, hogy te majd cselekszel, mert te ma is cselekvő Isten vagy. Te látod a szívünket, a gondolatainkat, tudod, mi az, ami velünk és körülöttünk történik. Hagyd tegyünk mindent a te kezedbe, és kérünk most ezen az estén szólíts meg minket, és könyörülj, hogy jobban megismerjünk téged, hisz mindennek az az alapja, hogy legyen veled találkozásunk, hogy megismerjük, ki is vagy te, és lássuk, mit tettél értünk, és hálából adjuk neked a szívünket, és azt követően is minél jobban fölragyog előttünk a te lényed, a te hatalmad, annál nagyobb lesz bennünk a békesség, a bizalom és az öröm. Kérünk így most, igéd által szólj, taníts, vezess minket, és szent lelkeddel tedd áldássá mai alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele, első fejezetének 9. versétől a 15. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele, első fejezetének 9. versétől így van megírva. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk, értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Kedden még egy másik páli levelet olvastunk, amely a Galatáknak szólt, most pedig már a Kolosséiakhoz írott levél van előttünk, és ennek is Pál apostol a szerzője. És ez egy olyan gyülekezet, amelyben az apostol nem járt. Nem az ő munkássága nyomán jutottak hitre az ott lévő tanítványok, nem ő volt az, aki az ő születésüknél bábáskodott, hanem valaki más. Elképzelhető, hogy az az Epafrász vitte el az evangéliumot, akiről itt az első versekben olvasunk, akiről elmondja az apostol, hogy így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki Krisztus hű szolgája, értetek. Tehát ez az Epafrász hallhatta Pál által az evangéliumot valami másik településen, másik gyülekezetben, és amikor Epafrász átélte, hogy Jézus Krisztus belép az életébe, bűnbocsánatot és új életet kapott, aztán hazament Kolosséba, ezt nem tudta magában tartani. Ezt el kellett mondania, meg látták is az életén, hogy ez az Epafrász megváltozott, ez az Epafrász másképp él, másképp áll hozzá a mindennapi dolgokhoz, mint ahogy eddig tette. És neki ez a bizonyságtétele azt eredményezte, hogy ott gyülekezet jött létre. És ebbe a gyülekezetbe tartozott például Filemon is, akihez szintén írt levelet az apostol. Filemon egy rabszolgatartó, gazdálkodó ember volt, és az ő rabszolgájaként ismeretes Onézimosz is, aki elszökött a gazdájától, meglopta a gazdáját, de eljutott a fogságban lévő apostolhoz, aki magához fogadta és megismertette vele Jézus Krisztus kegyelmét, szeretetét. És amikor Onézimosz, ez a szökött rabszolga, átadta Jézusnak az életét, azt mondta neki Pál, most már haza kell menned, vissza kell menned a gazdádhoz. De Onézimosz tudta, hogy ez nem könnyű, mert a szökött rabszolgát azt megbüntették, minimum megbüntették, megbélyegezték, hogy mindenki lássa, hogy ez az ember egyszer elszökött a szolgájától, a gazdájától. És Pál egy kísérő levelet ad Onézimosznak, és elképzelhető, hogy ezt a kolossei levelet is ő viszi el a gyülekezetbe. És ebben a Filemonhoz írott levélben majd kéri az apostol Filemont, hogy most már erre a szökött rabszolgára úgy nézzen, mint testvérére. És mindazt, amivel megkárosította, azt számolja föl Pálnak. Pál majd rendezni fogja ennek a rabszolgának a tartozását. És ha így olvassuk az ígét, akkor látjuk, hogy az evangélium milyen csodálatos, milyen nagyszerű változásokat hoz az emberekben. Akárcsak ha Pálra nézünk. Ő már egy rabszolgában nem rabszolgát lát, hanem egy embert. Egy megmentésre szoruló embert. Foglalkozik vele. És amikor elkezd az a fiatal fiú elindulni egy új úton, akkor azzal is segíti, hogy magára vállalja az ő adósságát, azzal is segít, hogy közben jár érte a gazdájánál, és aztán tudjuk, hogy egy idő múlva Filemon felszabadítja Onézimoszt. És Onézimosz lesz majd a kolossébeli gyülekezetnek a vezetője. Tehát Isten kegyelme, amely Jézus Krisztusban rálépett erre a földre, olyan nagyszerű dolgokat tud elvégezni az ember életébe. Fel tud emelni a mélységekből, meg tud tisztítani bűnökből, erőt tud adni, hogy elinduljunk az új úton, és ott úgy éljünk, hogy Isten dicsőítsük általa. Pál apostol, amikor írja ezt a levelet, fogságban van. Börtönből írja. És ez is olyan megragadó dolog, hogy amikor korlátozva van a szabadságában, nem tudja, hogy mi fog történni, mire számíthat, merre dől el az élete, szabadon engedik, vagy kivégzik, akkor sem magával van elfoglalva. Ott a börtönben fogalma sincs, hogy ő még élve távozni fog-e, vagy nem. És nem erre figyel, hanem mire? A gyülekezetekre. Kolosséból érkeztek hozzá, és elmondják, hogy ott milyen állapotok vannak, és Pál arra gondol, hogy akkor írok nekik. Pedig római katonához volt láncolva, nem egy egyszerű dolog volt ez, de megoldotta, mert fontosnak tartotta, hogy tovább tudja vezetni a hitben ezeket az embereket. Aztán, amikor olvassuk ezt a levelet, hát bizony sokszor azt lehet látni, hogy némely szakaszát olyan nehezen értjük. Talán vannak is, akik azt mondják, én ezt nem értem. Nehéz. És akkor úgy eszembe jutott az, hogy a kolosséiak megértették. Pedig ezek nem voltak évtizedek óta tanítványok. Nem is voltak olyan iskolázottak, mint a mai ember. Nem volt kezükben Biblia. És mégis, amikor felolvasták nekik, értették, hogy miről van szó. Nagyon kicsi hitélettel a hátuk mögött értik, amiről Pál beszél. És ez azt jelenti, hogy akkor mi is megérthetjük. Csak oda kell hajolni. Kérnünk kell Isten szent lelkének a világosságát, hogy könyörüljön, hogy cselekedjen, és értesse meg velünk az ígét. Tehát mi is megérthetjük, ha hívjuk Isten szent lelkét. És ez nem csak a Kolossé levélre igaz, hanem az egész Szentírásra. Azon múlik, hogy igazán akarom-e érteni, amit Isten üzen, és meg akarom-e tudni azt, hogy mit mond az én életem számára. Tehát az apostol ugye a bevezető után, az üdvözlés után elmondja, hogy eljutott hozzá a Krisztusba, Krisztus Jézusba vetett hitük, meg az a szeretet, ami él bennük, és most ér. És azt mondja, hogy amióta meghallottuk ezeket, tehát hogy ti szeretitek Krisztust, hogy hisztek benne, és az ő útján jártok, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk értetek. Ez is olyan megrendítő. Hol van Pál? Börtönbe. Nem tud oda menni, ahova akar. És mégsem azt mondja, hogy én itt mit csinálhatok. Be vagyok ide zárva, másokhoz vagyok láncolva, rövidre van szabva a mozgásterem, hát mit csináljak én? És ráadásul talán még Pál azt is mondhatta volna, se telefonom, se internetem, se tévém, mit csináljak? És mit mond? Szüntelenül imádkozunk. A hívő ember mindig tud mit csinálni. A hívő ember mindig tud mit kezdeni önmagával. Mert összeköttetésbe van a megváltójával. Aki Krisztushoz tartozik, az minden élethelyzetben beszélgethet az ő gazdájával. Szüntelen imádkozunk. És még tegyük azt is hozzá, hogy Pálnak ott, a fogságban nem lehetett könnyű. Nem kényelmes körülmények közt töltötte a rabságát, ugye katonához láncolva, ki tudja, hogy tudott leülni, elhelyezkedni, és mégis tud imádkozni. Tehát a testi állapota, a fizikai állapota nem akadályozza abban, hogy kapcsolatban legyen az élő Istennel. És ezt nekünk is meg kell tanulni. Lehet, hogy korlátozottak a lehetőségeink. Adott esetben majd lehetünk mozgásunkban is korlátozottak. De az Istennel való kapcsolatunkat semmi nem akadályozhatja. Amíg föl tudjuk emelni a szívünket, a gondolatainkat, Istennél van fogadóóra, a vonal működik, és ő hallja az imádságunkat. Imádkozunk, könyörgünk, értetek! Ez is egy fontos dolog. Nem azt mondja Pál, hogy reggeltől estig magamért imádkozom. Nem azért könyörök, hogy kiszabaduljon. Nem azért, hogy kicsit könnyebb legyen a helyzete. Azt mondja, értetek, imádkozunk. Pál a Kolossé gyülekezet tagjaira gondol, őket hordozza az Isten előtt. Tehát mivel tölti ki az idejét? A gyülekezet tagjait hordozza Isten előtt. Másokkal foglalkozik. Mások élete, hitbeli növekedése, haladása fontos a számára. Vagyis van sok ima témája. Ha mi nekünk is van sok témánk. Ha mindenkiért külön-külön imádkozunk, akár a gyülekezetbe, akár az ismeretségi körünkbe, az ki fogja tölteni az időnket. Miért imádkozik? Mit kér a számukra? Hogy meg tökéletesen megismerjétek az ő akaratát. Tehát ő nem olyan dolgokért imádkozik, amikért mi nagyon sokszor. De nem találjuk itt a Pál imádságai között, hogy a földi dolgok, a testi dolgok kerülnének elő, hanem mi az elsődleges tárgya az imádságának, hogy megismerjétek Isten akaratát. Ugye megismertétek Krisztust, hisztek benne, most én azért imádkozom, hogy itt ne álljatok meg, hanem jussatok el oda, hogy meg akarjátok ismerni Isten akaratát. Meg akarjátok ismerni azt, hogy a ti személyes életetekre nézve mi az akarata. Mert ebből benne van, hogy megismerhető. Ha nem lenne megismerhető Isten akarata, Pál ezért nem könyörögne. Ezt nem kérné, azt mondaná, hogy gyerekek, ez lehetetlen vállalkozás. De hát az egész Biblia arról szól, hogy Isten megismerhető, kijelentette magát, egyrészt a Bibliában, másrészt Jézus Krisztusban. Az, hogy kijelentette magát, azt jelenti, hogy meg elmondta, hogy kicsoda ő. Tehát rajtunk áll, hogy akarjuk-e őt megismerni, hogy kicsoda. Sokszor mondják, hát nem lehet Istent látni, ismerni, dehogy nem. Ha kézbe vesszük az igét, megismerhetjük őt. Azután nem csak őt ismerhetem meg általánosságban, hanem ha én már úgy tudom őt megszólítani, hogy édesatyám, akkor megismerhetem az én életemre elkészített akaratát. Meg lehet tudni, mit is akar ő velem. Mit vár tőlem? Persze ehhez kell tusakodás. De azt mondja Pál, hogy megismerhető, tökéletesen megismerhető. Vagyis azt jelenti, hogy addig keressünk, addig kutassunk az igében, addig emeljük föl szívünket az Úrhoz, ami szilárdan, tökéletesen, meg nem ismerjük, hogy most mi is az Istentől való helyes lépés. Hogy mit akar ő. Hogy ne kezdjünk el addig cselekedni, amíg nincs bizonyosságunk afelől, hogy igen, ő ezt akarja. Hogyha arra megyek, az jó irány. Ne elégedjünk meg azzal, hogy lehet, hogy Isten akarata, lehet, hogy nem. Nem, ha bizonyosságon van. Ha megerősít egy igen, hogy igen, ez tőlem lett. Ezen az úton indulj, ezt tedd meg, akkor mehetünk. Mit mond, hogy megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással. Tehát arról beszél, hogy az Isten akaratának a megismeréséhez szükséges az, hogy kapcsolatban legyünk vele. Szükséges a bölcsesség. Ugye lelki bölcsességgel, és ez a bölcsesség, ez nem azonos a tudással. A bölcsességet azt ő adja. Ugye a Jakabhoz írott levélben, vagyis Jakab levelében olvassuk, hogy akinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, és ő ad mindenkinek. Tehát fontos, kérjük a bölcsességet. A bölcsesség az ott kezdődik, hogy megismerem Istent. Ugye a bölcsesség kezdete az Istennek a félelme, mondja a példabeszédek könyve. Tehát azt jelenti, ismerem Isten, és a tőle való bölcsesség föltárja számomra az ő akaratát. Meglát, tehát különbséget tudok tenni, hogy mi az Isten akarata, és mi nem az. Ez a bölcsesség. El tudom dönteni. hogy most ez tőle van, vagy nem tőle van. Látok az igében. Ugye eleve sok mindent Isten az ő igében megmutat nekünk. És az ő bölcsessége az, hogy az adott időben látom, hogy igen, ezt ő nem akarja. És akkor azt nem teszem meg. Ugye, hogy élessetek az Úrhoz méltóan. Az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére. Tehát Isten megismerése, meg az ő akaratának a megismerése arra irányul, hogy az életünk Istennek tetsző legyen. Istennek tetsző legyen. Tehát ezért imádkozik, hogy Istennek tetsző módon tudjon aki élni. És föl lehet tenni a kérdést, hogy vajon az én életem Istennek tetsző-e? Ahogy élek, ahogy gondolkodom, ahogy teszem a mindennapi dolgokat, az Isten tetszésére van-e? Azt tudja-e mondani nekem is, hogy gyönyörködöm benned? Mint amikor az Úr Jézus kijött a megkeresztelkedése után a Jordánból, és megjelenik a Szentlélek Isten galambformájában, majd megnyilatkozik az ég, és hallanak egy hangot, és akkor Isten azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És tudja Isten azt mondani mai gyermekeire, ma élő népére, az egyházra, hogy én bennetek gyönyörködöm. De miben gyönyörködik ő? Abban, amiben mi is. A földi dolgokban, a világ dolgaiban, az épületekben. Miben gyönyörködik az Isten? Hogy a teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Tehát Isten a gyümölcsben gyönyörködik. Ha az ő gyermekei, ha az egyház gyümölcstermők, és itt mivel mondja a gyümölcsöt, hogy mindenfajta jó cselekedettel, mindenfajta jó cselekedet, vagyis szolgálattal. A jó cselekedet az azt jelenti, hogy viszem mások felé az evangéliumot, oda tudok hajolni azokhoz, akik rászorulnak Istennek a kegyelmére. Úgy, ahogy láttuk Jézusnál, a tanítványoknál, hogy amerre mentek, ott mindenütt a segítségre szoruló emberek mentek hozzájuk, ők pedig hirdették Isten szabadítását, gyógyítását, Jézus nevének a hatalmát, és végezték az Úrtól való szolgálatukat. És növekedjetek Isten ismeretében. Ugye azzal kezdte, hogy ismerjétek meg Istent, ismerjétek meg az akaratát, és most hozzáteszi, hogy növekedjetek Isten ismeretében. Tehát fontos, hogy napról napra növekedjünk. Hogy előrébb jussunk az Isten megismerésében. Hogy el tudjuk mondani, hogy ma megint valami fölcsillant előttem Isten lényéből. Megértettem, hogy kicsoda ő. Megismertem egy tulajdonságát. És az Ószövetségben nagyon sokszor látunk ilyen történeteket, hogy akár Ábrahám, vagy majd később a királyok, a próféták megtapasztalják egy-egy élethelyzetben Istennek a segítségét, és akkor ezt megfogalmazzák. Egyik helyen elmondják, hogy az Úré a szabadítás. Ugye, amikor átkelnek a vörös tengeren, átviszi őket Isten, akkor fölragyog előttük, mint szabadító Isten. Amikor eljutnak Márába, és ott ihatatlan vízzel találkoznak, de Mózes által Isten ihatóvá teszi a vizet, akkor pedig azt mondják, hogy az Úr a te gyógyítód. De, és így növekedünk-e? Hogy mindig újabb tapasztalatot szerzünk Istennek a hatalmából. És Pál ezért imádkozik, hogy ebben növekedjetek, és erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Ugye napról napra meg kell erősödnünk az Úr kegyelmében, mire, hogy álhatatosságra van legyetek, és legyen bennetek hosszú tűrés, teljes álhatatosságra és örömmel viselt hosszú tűrésre. Ugye, tehát magunktól se nem vagyunk álhatatosak, tehát nem tudunk kitartani, és nem vagyunk hosszú tűrők. De az Úrtól kapunk erőt, kaphatunk erőt, ha kérjük, ha igényeljük, hogy Uram, én nem akarom föladni, Uram, adj nekem erőt, hogy ki tudjak tartani, akkor is, ha akadályokba ütközöm, akkor is, hogyha szenvedések érnek, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, Uram, hogyha tovább tart egy-egy helyzetnek a megoldása, vagy tovább tart egy nehéz állapot, ad erőt, hogy el tudjam hordozni. És újra látjuk azt, hogy amit Pál leír, az mind fellelhető az ő életében. Ugye hányszor kerül szembe olyan helyzettel, hogy más abba beleroppanna, vagy elmenekülne, és Pál álhatatos, kitart, tovább megy. Hányszor föladhatta volna a missziói utakon a munkát, és abba hagyhatta volna, de tovább ment, az Úr erejére építve. Ugye amikor megkövezik, megbotozzák, kalodába zárják, mindig megy tovább. Szinte csodálkozunk, honnan van ereje. Hát Krisztusból, ugye a Filippi beliekhez leírja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Ha Pál a saját erejére támaszkodott volna, nem tud három missziós úton végigmenni. Sőt, egyszer már maga is úgy látta, hogy nem bírom tovább. Ugye? Az Úr Jézushoz háromszor könyörgött, hogy Uram, valami töv is van a testemben, valami nagy erős fájdalom lehetett, és úgy látta, hogy ez engem korlátoz, akadályoz, nem bírom. És Uram, szabadíts meg ebből. És Jézus azt mondta neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Te úgy érzed, hogy már nem bírod, és erőtlen vagy. Hát kapsz tőlem erőt, és el tudod végezni, és az emberek, amikor téged látnak, majd azt fogják mondani, hogy ez nem Páltól van. Hát erre nem lehetett képes egy ilyen összetört beteg ember. Ez az Istentől van. És gyakran a mi életünkben is így munkálkodik az Úr. Amikor türelmetlen vagyok, miért fáj, miért nem bírom, miért van az a betegség, miért vannak azok a problémák, talán azért, hogy meglátszódjon az Istennek az ereje. Hogy az emberek ki tudják mondani, hogy hát ezt nem ő oldotta meg, ez lehetetlen. És ha mégis megoldódott, ha mégis bírta, akkor ez a Krisztus ereje. És én is szeretném megismerni azt a Krisztust. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesedjetek. Adjatok hálát. Felszólítja őket, hogy legyetek hálásak Istennek, az Atyának. Legyetek hálásak. Miért adjanak hálát? Hát először is mindenért. Mert minden tökéletes ajándék onnan felőlről származik a világosság Atyától. Mindenért adjunk hálát. De legelőször is azért, hogy Isten gyermekei lehetünk. Azért, hogy tart még a kegyelmi idő, és hogy megismerhetem, hogy utánam jött, megkeresett, és magához ölelt, és nem akarja, hogy elvesszek, hanem azt akarja, hogy örök életem legyen. Hát ez nem magától értetődő, hogy Isten így törődik velem, hogy beléphetek az ő országába. Azt mondja, ezért adjatok hálát. Köszönjétek meg minden nap Istennek, hogy az ő gyermekei lehettek. Hogy olyan helyzetbe hozott, hogy meg tudtad őt ismerni. Ez sem tőlem van, hogy meg tudtam ismerni, hanem az ő mentő szeretete végezte el, és ezért lehetek hálás. Mit mond, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek? Ugye ő tett alkalmassát, vagyis ő végezte el, hogy Krisztusban újjá lehetett az életünk, és hozzátartozhatunk. Az ő országa polgárai lehetünk. Mit mond? Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Ebben a világban sötétség van. Lelki sötétség. És ezt a lelki sötétséget, ezt nem lehet lámpákkal megszüntetni. Hiába kiváló a közvilágítás, hiába van minden kirakat megvilágítva, a sötétség az inkább erősödik. Ezt a sötétséget egyedül Krisztus tudja legyőzni, mert ő a világ világossága. Az ő szabadítása a megoldás. Akkor tudok kijönni a sötétségből a világosságra, hogyha ő megszabadít. Ugye a sötétség, ami körülvesz, az a fajta gondolkodás, ami van a világban ma, hogy minden afelé irányul, hogy eltereljen minket Istentől, hogy azt sugározza, hogy nincs is Isten. Ti vagytok az Istenek, és ti majd megoldotok mindent. Ez a sötétség. És ebből Krisztus tud kiszabadítani igéje és lelke által. Ugye ennek a fiúnak a lényében van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Jézusért bocsát meg az Isten, az ő kereszt haláláért. És aki ezt látja, annak ezért is nagy hála van a szívében. Sőt, ez hozza a nagy örömöt és hálát, hogy Krisztusért Isten megbocsátja a bűneim. Mert ha őszintén szembenézek magammal, beletekintek az ige tükrébe, csak azt tudom mondani, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Menj el tőlem, Uram, és Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, ahogy mondta a kapernaumi százados. Csak ezt mondhatom, ha őszinte vagyok. És azért lehet hálás a szívem, a szívünk, hogy mégsem megy el, hanem Krisztusban megbocsát. Krisztusért eltörli a bűneimet, eltörlöm bűneidet, mint a felhőt, vétkeidet, mint a felleget, tér én hozzám, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És ez egy csodálatos üzenet, enyém vagy, és ez erősítsen, vigasztaljon, és mindig legyen ott előttünk, hogy Jézus élete az ára annak, hogy Istené lehetek, hogy az ő gyermeke lehetek. Mit mond? Ő a láthatatlan Isten képe. Igen, Istent mi nem láthatjuk magunk erejéből, nem tudunk hozzá eljutni, de azért jött el Isten Jézusban, hogy láthassuk. Jézusban láthatjuk az Istent. Milyen az Isten? Olyan, mint Jézus. Jézusszerű. És ha meg akarom ismerni, ahogy Pál kérte, növekedjetek Isten ismeretében, az azt jelenti, hogy még jobban figyeljem Jézust, még jobban keressem őt, még jobban hangolódjak rá, mert minél jobban megismerem Jézust, annál jobban fogom ismerni Istent. És adja az Úr, hogy ez így legyen, egyre inkább ismerjük őt, és a szívünk, az életünk szolgálja megváltónkat. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, és hogy rajta keresztül megismerhetünk téged, hogy te nem rejtőztél el, hanem kijelentetted magad. És köszönjük a legtökéletesebb kijelentést, Krisztus Jézust. Köszönjük, hogy benne jöttél el, ráléptél erre a földre, és hogyha a szívünkben ott van a vágyakozás, keresünk és kutatunk, akkor Jézusra találva megláthatunk téged. Sőt, köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél el, hogy megkeres minket, megkeres, hogy elnevesz, és akkor is jössz utánunk, ha talán még a mi szívünk nem is tartott, hogy akar téged keresni. Ha még nem vágyakozunk is utána, te akkor is jössz, keresel, szólsz, jelzést adsz nekünk, bocsásd meg, hogy annyiszor nem vettük ezt észre, vagy annyiszor figyelmen kívül hagytuk, és könyörgünk azokért, akik még nem látják, nem hallják, hogy keresed őket, és akik nyugodtan mennek tovább, pedig ott vagy, és zörgetsz az életük ajtaján, és nem akarják hallani. Urunk, könyörülj, hogy táruljon az ajtó, és nyíljon a szív minél több helyen. Uram, ne engedj elveszni minket, ne engedd, hogy úgy lépjünk ki ebből a világból, hogy nem éltük át bűneink bocsánatát, nem éltük át a veled való találkozást, és nem borultunk le ott a kereszt alatt zokogva, hogy köszönöm Jézus, hogy véred adtad értem. És kérünk, akik ezt átéltük, segíts, hogy az életünk hiteles legyen, hogy bizonsággá váljon mások számára, hogy felismerjék, hogy igen, te itt vagy, hogy az életünk változásain keresztül minél többen odajussanak, hogy ők is téged hívnak segítségül. Urunk, így könyörülj, és add, hogy előrébb jussunk megismerésedben. Könyörgünk, Uram, gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik még nem ismernek téged, akik nem indultak el, akik nem bátorodtak meg, hogy hozzád forduljanak, vagy még nem hallják a te zörgetésed. Uram, végezd el, hogy fölragyogjon előttük a te dicsőséged, hogy meglássák a keresztet, és leboruljanak alatta, és hívjanak téged segítségül. Könyörgünk, Uram, a betegekért, a kórházban, vagy otthon, vagy bármely helyen szenvedő emberekért, Uram, hogy hadd éljék át a te jelenléted, hadd tapasztalják meg, hogy ott vagy, szólítod még ott is őket, hogy megértsék, hogy mit tettél értük. Uram, könyörülj, és könyörülj az egyedül lévőkön, a magányosokon, könyörülj azokon, akik elcsüggettek, akik úgy látják, nincs értelme az életüknek, hogy benned fölragyogjon az értelem, hogy benned megtalálják és megismerjék, hogy mi a tőled elkészített életút, és tudjanak azon járni. Köszönjük, hogy megismerhetjük a te akaratodat. Könyörgünk a családokért, gyermekekért, népünkért, a szenvedélybetegekért, a nehéz helyzetben lévőkért. És Uram, könyörgünk ezért a világért, és köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk istentiszteletet. Itt a templomban befejezésül a 392. dicséret 5. versét énekeljük, a 3-1 Istennel.
Egy Isten.